Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist március 10-én pénteken. A mai műsorban egy témánk van, ez pedig az OTP Bank tavalyi éve a legnagyobb magyar pénzintézet, ugyanis hajnalban tette közzé 2022-es jelentését. A számok nagyon meggyőzőek, a bank dinamikusan bővül, a részvényárak viszont mégsem tükrözik vissza ezeket a folyamatokat.
Az látszik, hogy miközben az OTP motorja egyértelműen a magyar tevékenység volt az elmúlt években, hát ezt a motort most alaposan lefojtotta a magyar kormány. Látjuk azt, hogy egész extrém a különadó terhelése az OTP-nek.
Az OTP tavalyi évéről és a bank idei kilátásairól Nagy Viktort, lapunk vezető részvényelemzőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 10-én. Közzétette tavalyi beszámolóját az OTP Bank, a 2022-es év könnyen hozhatott volna rekord profitot, de néhány körülmény belerondított a képbe a témával kapcsolatban. Itt van velünk Nagy Viktor, a Portfolio részvény rovatának vezető elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük ott, hogy általánosságban milyen éve volt tavaly az OTP-nek.
Kifejezetten jó éve volt, és hát hogy az OTP-n az elmúlt években már az volt a sztori, hogy nem csak organikusan nő a bank egyébként nagyon szép ütemben, hanem különböző felvásárlásokat is végrehajtott a régióban, és ezeknek a bankoknak, a megvásárolt bankoknak az eredményei egymás után épülnek be az OTP kimutatásaiba, és hát ezt a folyamatot láttuk egyébként 2022-ben is, ugye az Alfa Bank, amit Albániában vett meg az OTP, például volt egy ilyen akvizíció, ami megtolta az eredményeket, és hát ugye a kitekintés szempontjából fontos, hogy a 2022-es számokban még nem is volt benne a Szlovéniában megvásárolt Nova KBM-nek, vagy az Üzbegisztánban megvásárolt hipotékának a számai. Tehát, hogyha azok még belekerülnek, akkor itt könnyen láthatunk új rekordokat, főleg egyébként bevétel soron, tehát a felsőbb eredmény sorokon. 2022-ben egyébként ezt láttuk, új rekordszintre emelkedett a banknak a bevétele, működési eredménye, és hát egyébként a korrigált eredménye is. Tehát, hogyha a profitot úgy nézzük, hogy az egyszeri tételeket kivesszük belőle, amik terhelték az eredményt, akkor itt is új rekord született, és hát itt most már közel 600 milliárd forintról beszélünk, amit a OTP csoport egy évben el tud érni, és hát ezt csökkentette nagyon sok, hát egyszeri tételnek mondjuk, de ugye azt látszik, hogy ezek sajnos be tudnak épülni a különböző szektornak a működésébe, és a bankoknál is ezt látjuk, hogy például a bankadó az most már nem egyszeri tételnek minősül, hanem gyakorlatilag minden évben felmerül. De hogy ilyen tételekből számtalan volt 2022-ben, összesen 246 milliárd forintnyi ilyen egyszeri tétel merült fel. Ez csökkentette az eredményt, és hát ennek tudható be az, hogy végül az adózott eredmény az nem a közel 600 milliárd forint lett, hanem hogyha megtisztítjuk, és hogyha figyelembe vesszük ezeket az egyszeri tételeket, akkor 347 milliárd forint lett az OTP csoport adózott eredménye.
Hogy oszlik meg a bank eredménye belföldi és leányvállalati splitben?
Ez egy nagyon érdekes trend, amit látunk az OTP-nél. Az OTP vezetői már évek óta azt mondják, hogy a cél az az, hogy a külföldi lánybankoknak a részesedése, mondjuk a hitelvolumenből, akár a betéti volumenből, hogy általában a bank működéséből, bevételekből és a profitból is egyre nagyobb szeretet hasítson ki, és hát az akvizíciók azok nyilvánvalóan ebbe az irányba mutatnak. És hát ebből a szempontból egyébként 2022 az egy nagyon érdekes év volt, hiszen a magyarországi tevékenységnek az eredményét, ugye például a bankadó, de az orosz-ukrán háborúnak a negatív hatásai is sújtották, és azt láttuk, hogy a magyar alaptevékenységnek a profitja jelentősen visszaesett, miközben pedig kifejezetten jól teljesítettek a leánybankok. De azt látjuk, hogy az OTP kor, vagyis az OTP alaptevékenységének az adózás utáni eredménye 84%-kal csökkent, a 2021-es 169 milliárd forintról 27 milliárd forintra esett vissza, és ekközben viszont azt látjuk, hogy a külföldi leánybankok, és mondjuk itt érdemes egyébként kiemelni például a bolgárt, amely 120 milliárd forintnyi profitot szállított, vagy a horvátot, amely 43 milliárd forintot, vagy akár a szerbet is, tehát hogy érdekes módon az alakult ki tavaly, hogy mondjuk a OTP-nek a szerb tevékenységéből több profit származott, mint a magyarországiból, ami azért eddig az eddig években nem fordult elő. Tehát miközben megerősödtek a külföldi bankok, a magyar banknak az eredményét több tényező is nyomás alatt tartotta, és ennek tudható be az, hogy az arányok alaposan módosultak, és már nem arról beszélünk, hogy mondjuk a magyar és a külföldi tevékenységeknek az aránya mondjuk 50-50% lenne, hanem alaposan eltolódott ez a külföldi lánybankok felé.
A hazai banknak a jövedelmezőségére alapvetően az extra profit adó volt ilyen lesújtó hatással?
Egyrészt az, Másrészt viszont érdemes kiemelni azt, hogy az orosz-ukrán háborúnak is vannak olyan negatív hatásai, amik tükröződnek a magyarországi tevékenységben. Ugye itt arról beszélünk, hogy vannak olyan befektetések, állampapírok, amelyeken jelentős leírásokat kellett végrehajtania az OTP-nek, és ez Magyarországon a magyarországi tevékenységnél jelent meg, mint veszteség, tehát az orosz-ukrán háborúnak ilyen jellegű hatásai is vannak az OTP működésére.
Most már ugye említettük, de ugye az OTP az egyik olyan magyarországi nagy vállalat, aminek jelentős operációja van Ukrajnában és Oroszországban is. Ezek a bankok hogy teljesítenek?
Az az érdekes, hogy lényegesen jobban, mint ahogy egyébként mondjuk az orosz-ukrán háború kirobbanásakor arra számítani lehetett. Az orosz bankról azt érdemes tudni, hogy annak az eredménye pozitív lett. Tehát profitot ért el, annak ellenére, hogy alapvetően azért nehéz a működés, és egyébként pedig az OTP jelentősen csökkentette az ottani tevékenységét. Ja, az látszik, hogy a vállalati hitelezés gyakorlatilag leállította a bank, tehát itt a volumenek azok folyamatosan csökkennek. Ami megmaradt, az egyfajta személyi hitelezés, csak lakosság ügyfelek részére nyújtanak gyakorlatilag új szolgáltatásokat, és hát az is jellemző, hogy az OTP amennyire csak lehet, igyekszik csökkenteni az ottani kitettségét, és hát ez úgy érték el, hogy az anyabanki finanszírozás gyakorlatilag teljes egészében visszafizette már az orosz bank. Az, hogy mi lesz ennek a banknak a sorsa, az kérdéses. Szerintem az OTP egyébként alapvetően értékesíteni, ugye az ő szóhasználatukban ez úgy jelenik meg, hogy minden opciót vizsgálnak. Én azt gondolom, hogy nagyon szívesen kivonulnának Oroszországból, de gyakorlatilag nem tehetik meg, hiszen van egy olyan jogszabály, egy elnöki rendelet, amely gyakorlatilag megtiltja a pénzintézeteknek ezeknek az ottani bankoknak az értékesítését. Tehát egyelőre az nem valósulhat meg. A másik bank, az ukrán, az is érdekes, ott azért egy hatalmas veszteségre lehetett számítani akkor, amikor kitört a háború, hogy ahhoz képest 16 milliárd forint lett a veszteség csupán. Én azt gondolom, hogy ez önmagában egy nagy eredmény. Bencsik László, a bank vezérigazgató helyettese a sajtótájékoztatón, ami a gyors jelentést követte, kiemelte azt, hogy egészen elképesztő munkát végeznek az ottani alkalmazottak, hogy gyakorlatilag egy háborús helyzetben, egy háborús országban kell működtetniük a pénzintézetet, nyilvánvalóan azokban a régiókban, ahol nincsen háború. És hát a számok egyébként alapvetően jól néznek ki. Mondok egy példát, a betét állomány az 21%-kal bővült, a bruttó hiteleknek az állománya is csak 16%-kal csökkent, és a bank azért arra nagyon odafigyel, hogy az ukrajnai hiteleknek a céltartalékkal való fedezettségét az folyamatosan javítsa, ez most háromszorosára emelkedett, tehát az OTP továbbra is elkötelezett Ukrajna mellett, hosszú távon kitart az ország mellett, ők abból indulnak ki, hogy amennyiben ugye egyszer véget ér a háború, és amennyiben ez véget ér, onnantól kezdve egy nagyon gyors gazdasági növekedés jöhet, és ők szeretnének ott lenni annál a startvonalnál.
Ugye a tavalyi év az OTP szinte összes piacán ugye monetáris szigorítással telt, ezek a kondíciók milyen hatást gyakoroltak a bankra, hogy alakultak a marzsok?
A marzsokban azt látjuk, hogy ha csak a negyedéveket néznénk, akkor a negyedik negyedévben már valamiféle csökkenést újra láthattunk. A nettó kamat marzs is csökkent, és így a teljes bevétel marzs is. Ami stabil volt, az a nettó díj és jutalékbevétel. Gyakorlatilag egy piacot, az orosz piacot kivéve az OTP-nek az összes piacán kamatemelési trend érvényesül, tehát mindenütt jegybankok emelték a kamatot, és így az egész piacra gyakorlatilag hatással van, és hát kifejezetten magasra ugrottak a kamatok, ugye tudjuk Magyarországon 18%, de Ukrajnában és Moldáviában is 25% és 20%, tehát összességében gyakorlatilag minden országban emelkedő kamat környezettel kell az OTP-nek megküzdenie.
Tavaly tavasszal nagyon bizonytalanak voltak a kilátások, és sokan tartottak attól, hogy a nem teljesítő hitelek azok meg fognak ugrani az év folyamán. Itt mennyire lett igazuk az ilyen pesszimistább várakozásoknak?
Egyáltalán nem lett igazuk, de azt látjuk, hogy valóban volt egy olyan várakozás, hogy a portfólió minőség az több országban jelentősen romolhat. Ez azért érdemes hozzátenni, hogy az, amit mondjuk az ukrajnai háború kirobbanásakor láttunk, vagy akár amit mondjuk tavaly nyáron láttunk, elszálltak az energiaárak, és ez mondjuk költségvetési problémákat is okozhatott volna több országban. Így például Magyarországon is. Ugye ez a helyzet azért nagyon komolyan konszolidálódott, és azt látjuk, hogy az energiaárak, így a földgáznak az ára, egyébként az olajár, vagy akár a villamosenergiának az ára is jelentősen csökkent a korábbi csúcsokhoz képest. Tehát azok a félelmek, azok gyakorlatilag, és amelyek alapján mondjuk recessziós félelmek is voltak azért a régiónkkal kapcsolatban, ezek nem igazolódtak be. És hát nagyjából ennek tudható be az, hogy az OTP-nél a nem teljesítő hiteleknek az aránya az évközben javult, és mondjuk 2021 év végén 5,3% volt ezeknek a hiteleknek az aránya, ez lement 4,9%-ra, tehát tavaly év végére. Tehát folyamatosan javult a portfólió minőség. Még egyszer azok a félelmek, amik mondjuk recessziót jósoltak, jeleztek előre komoly költségvetési problémákat, lakosság és vállalati hitelállományokon bedőléseket, ezek nem igazolódtak be.
Kicsit váltsunk szempontokat, tehát hogy most ne így elemzői szemmel nézzük, mit mondott a bank menedzsmentje a saját évükről, ők mennyire tekintik ezt egy sikeres évnek?
Érdekes volt a sajtótájékoztatót, voltak szlájdok, amin mondjuk csak negatív tényezők voltak felsorolva, és aztán jöttek a pozitívak. Tehát ugye nagyon kétarcú volt az év. Alapvetően az alapfolyamatok azok nagyon jól néznek ki, a külföldi lánybankok azok hasítanak, és hát a magyar is menne, ahol egyébként például a hitelállomány 15%-kal nőtt, vagy mondjuk a vállalati hitelezésben mondjuk 33%-kal tudott nőni az OTP, de azt látjuk, hogy az OTP Magyarországon is piaci részesedést szerez a hitelezésben, és hát az itteni eredmény is jó lenne, ha nem lennének mondjuk a kormányzati beavatkozások, gondolok itt a különadókra. Tehát összességében egy nagyon erős bankról beszélünk, amelyik a magyar operációban is erős, a külföldiekben is, de vannak olyan tényezők, mint az orosz-ukrán háború, vagy a magyarországi kormányzati beavatkozások, amelyek nyomás alatt tartják az eredményt. Az elején már beszéltünk arról, hogy akár 600 milliárd forint is lehetett volna az OTP-nek a profitja, hogyha nincsenek ezek az extra tételek, de hát voltak, és így összességében jóval alacsonyabb eredmény jött ki.
És kommentálta-e a bank kifejezetten az extra profit adót?
Igen, Bencsik Lászlónak volt előre egy érdekes mondat, ő azt mondja, hogy extra profitot nem látunk, extra veszteséget viszont igen, és hát ugye nem zárja ki, hogy más bankoknál vagy más szektorokban lenne extra profit, de hogy az OTP-nél nincsen ilyen. Tehát ugye arról beszél, hogy amit a kormányzat érként felszokott hozni, hogy a mostani kamatkörnyezet alapvetően jót tesz a bankok működésének, és hátszeret biztosít nekik, és hát nagyrészt ezért kell elvonni tőlük ezeket az extrán keletkező profitokat, hogy az OTP-nek a véleménye szerint ez nem így van, és hogy bár más bankoknál lehetséges ilyen, az OTP-nél ilyen viszont nincsen, mondta Bencsik László.
És mik az idei célok, mit várnak ettől az évtől?
Ugye azt láttuk, hogy 2022-re nagy növekedési tervek voltak, amelyek be is igazolódtak, tehát a 22-es célokat gyakorlatilag maradéktalanul elért a bankcsoport. 2023-ra azért már mérsékeltebb növekedéssel számol a bank, és hát azt a sajtótájékoztatón is közzétették, beszélt róla Bencsik László, illetve a gyors jelentésben is leírták, hogy rendkívüli bizonytalanságban most a világban, és a OTP működési környezetében is. És itt az orosz-ukrán háborút említették, illetve a magyarországi jegybanki, illetve kormányzati esetleges további beavatkozásokat. Tehát látszik az, hogy a tervezés az nem könnyű, de alapvetően növekedéssel számolnak. Azzal számolnak, hogy az infláció az mérséklődni fog Magyarországon, a régiónkban, Oroszországban és Ukrajnában profitabilis működésre számítanak, most már az Ukránban is. Tehát a 2022-es veszteség után arra számítanak, hogy Ukrajnában is nyereséges lesz a bank. Viszont továbbra is nyomás alatt tartja a profitot a magyarországi bankadó és extra profitadó. Itt 28 és 69 milliárd forintos értékkel kalkulálnak. Illetve hát azért azt kiemelték, hogy 2023-ban bekerül majd a kimutatásokba a szlovén Nova KBM-nek az eredménye is, és hát később a második negyedévben majd az üzbég hipotékának az eredménye is. Tehát ezek azért növekedést fognak hozni, és hát ők úgy tekintenek erre a két bankra, mint amelyeknek jelentős eredmény hozzájárulása lehet a bankcsoport eredményéhez.
Hát most akkor azt kérném, hogy a tudósítói sapkádat vedd le, és vedd fel újra az elemzői sapkádat. Hogy alakul az OTP-nek, mint tőzsdei cégnek az árazása?
Különböző árazás mutatókat figyelünk az OTP-nél, ami szokásos a bankpapírokkal, bankrészvényekkel kapcsolatban, az a P/BV hányados, ahol az árfolyamot és a egy részvényre jutó könyvszerinti értéket hasonlítjuk egymáshoz, és ez alapján egyébként az OTP néhány évvel ezelőtt még az egyik legdrágább bankpapír volt egész Európában. Azóta nagyon sokat változott a helyzet, ugye emlékszünk arra, hogy hát azért, tehát most már nem 20 000 forint környékén áll az árfolyam, hanem mondjuk inkább 10 000, tehát mondjuk lefeleződött az OTP árfolyama, és hát ez az áradásán is nyomot hagyott. Az OTP részvényei most már P/BV alapon is inkább olcsónak mondhatók, 0,7-es értéken forognak a részvények, miközben egyébként a bank kifejezetten magas megtérüléssel működik, tehát ez alapján inkább olcsónak nevezhető az OTP részvénye, főként, hogyha a régiós bankpapírokkal vetjük össze, hiszen például a lengyel vagy a román bankrészvényekkel szemben kifejezetten vonzó árazási szorzókon forog az OTP, és hogyha egy másik árazási mutatót nézünk, a paper rátát, amit talán többen ismernek, ez az árfolyamot és az egy részvényre jutó eredményt hasonlítja egymáshoz. Itt is azt látjuk, hogy az OTP az egy relatíve olcsó papír, tehát a 6 alatti paper ráta az egy kifejezetten vonzó árazási szorzó, miközben egyébként a profit bővülés a következő években dinamikus lehet az OTP-nél. Megnéztük egyébként azt is, hogy historikusan, tehát mondjuk az elmúlt 20 évben hogyan volt árazva az OTP részvénye, és azt láttuk, hogy az átlagos árazási szorzó itt 9-es érték körül van a paper arátában, miközben most 6 alatti szorzón forog, tehát egy, hogyha azt mondjuk, hogy megnézzük az elmúlt 20 év átlagát, ahhoz képest is olcsónak mondható az OTP. Egyébként az elemzők is valahogy hasonlóan gondolkodnak, itt a célárakat is megnéztük, hogy mit várnak az elemzők, és hát azt látjuk, hogy egy 25%-kal magasabban vannak a célárak, mint ahol a mostani árfolyam.
Ugye az elmúlt egy évben nagyon sokat beszéltünk az OTP-ről, és gyakorlatilag mindig ilyen szuperlatívuszokban kerül szóba a pénzintézet, akkor mi okozza mégis azt, hogy így alulértékeltnek tűnik a tőzsdén, miért nem bíznak annyira a befektetők ebben a sztoriban?
Hát ez két dolog, amit nagyon jól bizonyított egyébként a 2022-es év. Egyrészt az orosz-ukrán háború, tehát azok a pénzintézetek, amelyeknek direkt kitettsége van Oroszországban és Ukrajnában, azoknak a részvényeit kevésbé szeretik a befektetők, ezek nyomás alatt vannak. Ugye ezzel kapcsolatban veszteségeket is elszenvednek ezek a pénzintézetek, tehát nem véletlenül van ez a nyomás. A másik pedig szerintem egyébként a magyarországi működési környezet. Az látszik, hogy miközben az OTP motorja egyértelműen a magyar tevékenység volt az elmúlt években, hát ezt a motort most alaposan lefojtotta a magyar kormány. Látjuk azt, hogy egészen extrém a különadó terhelése az OTP-nek, és hát ezzel kapcsolatban túlságosan jó hírek az elmúlt hónapokban sem érkeztek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a két tényező az, ami nyomás alatt tartja az OTP-nek az árfolyamát.
Utolsó kérdésem, ugye ilyen fél egy körül vesszük fel a műsort. Hogy reagált a jelentésre az OTP árfolyama?
Hát én azt gondolom, hogy alapvetően reagálhatott volna akár még jól is az OTP-nek az árfolyama, hiszen hogyha csak a negyedéves számokat nézzük, akkor minden szinten, minden fontosabb eredmény soron gyakorlatilag felül teljesítette a várakozásokat az OTP, viszont közben azt is érdemes figyelembe venni, hogy a nemzetközi befektetői hangulat alaposan elromlott, és ez főként a bankszektorra és a bankrészvényekre igaz. Szóval azt látjuk, hogy sokan már rendszer szintű problémákról beszélnek, most újra elővették az amerikai, az európai pénzintézeteket, ahol néhány esetben komoly likviditási problémákról is beszélnek már, ez pedig automatikusan nyomás alá helyezi a régiós bank részvényeket is. Az OTP részvénye jelenleg, ahogy most beszélünk róla, 9900 forint környékén 1,5%-os mínuszban állnak. Én azt gondolom, ennél azért nagyobb esések is vannak most, főként az olasz bank részvényeknél.
Ja, de akkor most nehéz elválasztani a híreket, hogy mi hogyan befolyásolja a részvényárat.
Így van, én azt gondolom, hogy most egyértelműen a nemzetközi hangulatromlás viszi most magával az OTP árfolyamát.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Nagy Viktor, a portfólió vezető részvényelemzője volt a Checklist vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm én is, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, jó hétvégét, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.